Üdvözlök mindenkit, Gergely Zsófia vagyok, ez a Fülke Extra, méghozzá idén utoljára. A mai beszélgető társam miatt talán úgy kellene kezdenem, hogy ho-ho-ho, de nem kell aggódni, mert nem egy ilyen mikulásos, vicceskedős adásra készülök, hanem éppen ellenkezőleg. Mert hogy nemrég országos hír lett abból, hogy az idén már 20 éve működő mikulásgyár bezár. Minthogyha a mikulásgyár főszervezőjének tele lenne az egész világgal a puttonya.
Ez így, azt hiszem, hogy helyes.
Jó, kezdjük az elejéről. Azt azért fontos elmondani, hogy utána visszakoztál, tehát nehogy aki nem követte a híreket, azt higgye, hogy idén nincs mikulásgyár, még várjátok az adományokat, még fut, de kezdjük talán onnan, hogy honnan indul. Nem az a hír, az a bejelentés, hogy most abba hagyod, hanem az egész mikulásgyáros sztori, hogyan indul el 20 éve.
2005-ben volt egy fantasztikus jó kezdeményezés, egy Supergroup nevű csapat, aki akkor nagyon sok kreatív és marketing és PR-es és rendezvényes emberből állt, kitalálta azt, hogy legyen mikulásgyár. Ez a csapat decemberben, akkor még csak 5 napon keresztül fölállította ezt a nagy lufit, mi így nevezzük, ezt az átlátszó nagy gömböt, amiben tulajdonképpen belül a gyár működésének, a manoknak a tevékenysége volt látható, és ez a hősök terén volt. Mindenki emlékszik rá, ez az őskor, ez a hőskor a mikulásgyárban, ez nagyon-nagyon látványos dolog volt, és 2006-ban lett aztán országos, ekkor még csak egy helyszín volt, 2006-ban pedig sok-sok plázába került be.
De várjál, te mi voltál ebben a csapatban?
Én ebben barát voltam. Aha. Ebben egy szemlélődő voltam, és 2006-ban már én is főszervező lettem, mert én biztosítottam hozzá az országos helyszíneket, sőt aztán még az akkori munkahelyem révén bizonyos apanást is, hogy lehessen szervezni ezeket a vidéki helyszíneket.
Ki találta ki a nevet?
A mikulásgyárat, a Supergroup csapat, azt hiszem, hogy ebben sokan voltak, nem akarnék kihagyni, ez egy nagyon-nagyon kreatív és nagyon jó csapat volt valóban. És 2006-ban, amikor én ehhez a mikulásgyárhoz csatlakoztam, akkor elkezdtünk közösen gondolkodni már a mikulásgyár országossá tételében, és azt hiszem, hogy nagyon szívesen dolgoztunk együtt, és nagyon-nagyon jól sikerült. Uh-huh. Tehát 2006-ban egy nagyon nagy lépés történt.
Tehát hamar berobbant gyakorlatilag.
Igen, és azt gondolom, hogy erre senki nem is számított eleinte. Nem voltak ilyen tervek szerintem. Úgy tűnt, hogy ezzel a 16 plázával, én 16 plázát biztosítottam, akkoriban plázáknak a marketingjét vezettem.
Jaj, értem.
És vidéki megyeszékhelyeken és Budapesten is megcsináltuk a mikulásgyárat. Egy nagyon látványos installációval, önkénteseket tettünk oda, programokat szerveztünk, országos médiát szerveztünk, mögé lokális médiát szerveztünk, tehát nagyon jól sikerült.
Uh-huh. De az adományok gondolom akkor jöttek is. Tehát,
és az adományok elkezdtek
segítség.
Jönni. Így van. 2005-ről és 2006-ról beszélünk, ne feledjük el, hogy ezek milyen idők voltak.
Hát vad.
Tulajdonképpen nem volt akkoriban még, most akkor lehet, hogy szabadon fogalmazok, nem nagyon volt olyan vállalkozás, ami ne szárnyalt volna. Uh-huh. Ha valaki valóban hasra ütök, senki ne vegye magára pénzváltót üzemeltetett, vagy ruhás üzletet, vagy bármit, az működött. Uh-huh. Egy óriási fellendülés
hát
volt.
Tanulta az ország Európában. A piacgazdaságot is.
Európában itthon. És Magyarországon. Igen. 2004-ben léptünk ugye be az EU-ba, tehát mindent tanultunk, és minden nagyon működött. Uh-huh. Nem volt válság. Uh-huh. Nem voltak válságok, és nem voltak olyan időszakok, mint a mostani időszak. Tehát ez és a mikulásgyár is fölfejlődött. Uh-huh. És akkoriban még sokkal kisebb szükség volt rá, már akkor is volt nyilván, de akkor nagyon fölfejlődött, és nagyon jól elterjedt az országban, és nagyon szépen ment a híre.
És elsősorban kik kapták egyébként ezt a felfutó adományozási...
Már akkor is a mély szegénységben élő gyermekek, tehát ez az alapvetés a mikulásgyárnak, az első számú célkitűzése, hogy a mély szegénységben élő gyermekeknek legyen karácsony környékén egy kis betevő, finomság, édesség, jó minőségű étel, és ez, amit meg szoktunk mondani, hogy ez jó minőségű ruhajáték könyv, uh-huh. minden évben elmondjuk, uh-huh. hogy csak olyat hozzanak, amit még ők maguk is szívesen vennének.
Hogy találtátok meg egyébként tehát azt, hogy hova kell adni azokat a helyeket, azokat a csomópontokat, mert mindenki látja a statisztikai adatokat, meg vannak kimutatások, de ha most elmondtuk, hogy hogyan alakultak ki a helyszínek a plázákban, a másik oldal, a másik véglet, hogy dőlt el, hogy melyik gyerek, melyik család, melyik iskola, melyik közösség kapja?
Az első 17 éve talán a Mikulásgyárnak, az a Magyar Vöröskereszttel karöltve működött. Aha. Tehát a Magyar Vöröskeresztnek a
ők szakmai... Pontosan tudták,
hogy hová kell ezeket küldeni, adni. Az ő szakmai hátterük ezt biztosította. Uh-huh. A Mikulásgyárat, én azt a Vöröskeresztet és még később a postát is, és a Mikulásgyárat egy stratégiai partnerségi viszonyba helyeztem bele, és így is beszéltünk közösen mindannyian egymásról, aztán előbb az egyik, aztán már később a másik partner maradt el a Mikulásgyár mellől.
Erről akarsz beszélni?
Persze, hogy ne.
Mert nagyon én úgy látom, hogy ez is része ennek a folyamatnak.
Igen, nagyon szívesen beszélek róla, azért jöttem, hogy mindenről, természetesen amit megenged a nyomdafesték, beszéljek.
Figyelj, a podcast az mindent megenged, tehát itt még ilyen nyomdafestékre se kell figyelni, meg hogyha már így harangoztam be, hogy sok mindennel általánosságban tele van a puttonyod, ami nyilván egy ilyen hangzatos fordulat, de közben vérkomoly dolgokról beszélünk. Tehát hogy veszíti el akkor a stratégiai partnereit, mondjuk ilyet, mint a Vöröskereszt, a Mikulásgyár és a postát?
Akkor mondom időrendben, jó? Talán 3 évvel ezelőtt volt, azt hiszem, hogy 2009-ben, ha véletlenül ennyi év távlatából
tévedek. Nem, a dátumok szerintem nem olyan fontosak.
Tévedek, akkor azt nézzék el. Nekem az biztos, hogy amit mondok, az úgy van, hogy most 2009 október vagy szeptember, az biztos, hogy nem annyira fontos. Talán 2009-ben találtuk ki, hogy legyen postán is föladható csomag, uh-huh. amit a posta ingyenesen vesz át, és eljutatja bárhol, bármely posta, és eljutatja a Mikulásgyárba. Ez egy óriási dolog volt, nagyon nagy innováció, én nem is tudok róla, hogy ilyen lett volna bárki mással azóta sem, lehet, hogy van, én nem tudok róla, de az a mérvű adomány, ami hozzánk ez alatt a sok-sok év alatt, egy évben is, de a sok-sok év alatt elért, az óriási mennyiség volt.
De éltek vele? Tehát innentől kezdve jöttek a postára?
Természetesen jöttek, és éltek vele, és a mai napig kérdezik, hogy ez van-e, és hogy hol tudják föladni, sajnos már nincs. Azt hiszem 3 évvel ezelőtt a posta nem szeretett volna ebben már részt venni többen.
De milyen indokkal nem szeretett részt venni?
Azt úgy emlékszem, hogy olyasmi indokkal, hogy ez nekik is nagyon nagy plusz erőráfordítás, nincs ennyi energiájuk, nincs ennyi szállítási kapacitásuk, tulajdonképpen valami hasonló. Egy biztos, az elmúlt 2 évben már válaszra sem méltattak. Több mindenkinek, vezérigazgatónak és osztályvezetőknek is személyes címükre.
És te ezt minek értem? Tudod be? Mert pont az állami segítséget akartam megkérdezni. Jó, hát a postát ezt most nem lehet egy minisztériummal gyakorlatilag egyenlősíteni, ennek ellenére azért tudjuk, hogy milyen kezekben van, és hogy ott is milyen szelek fújnak. De minek tudod be, hogy valamikor még stratégiai partner, és ingyen viszi el a csomagot, hogyha azt a rászoruló gyerekeknek szánják, utána meg van egy ilyen fajta megfordulás, tehát...
Hát a nyomdafesték nincs nálam, de vagy fogja tűrni, vagy nem. Azt hiszem, hogy butaságnak.
De azt, hogy nem is válaszolnak, mert...
Hogy nem válaszolnak, vagy más esetében, hogy őrülten kertel, és nem mondja meg, azt kínnak. Azt hiszem, hogy Kínban van egy csomó olyan szervezet, és egy csomó olyan nagy cég, aki szíve szerint a Mikulásgyárat támogatná. Uh-huh. Én nem tudom, hogy mi szükséges ahhoz, hogy a Mikulásgyártól egy támogatást elvonjanak, vagy ne adjanak, ha megtehetnék. Nyilván egy szándék szükséges hozzá, hogy nem, de nem azok, akik így döntenek, hanem akiknek ezt a hírt közölni kell, vagy közölni kellene, ők vannak kint.
Jó, oké, ők
kellemetlen helyzetben vannak, és nyilván azt nem is tudják mondani, hogy nézd, azt az utasítást kaptuk, hogy nem. Én azt hiszem, hogy egyébként valóban egy nem jó, nem helyes döntés, most nagyon eufemisztikusan fogalmazok, hiszen ez magának, mondjuk a Magyar Postának egy nagyon népszerű dolga volt. Egy halom felületen megjelent, hogy ő a Mikulás gyár partnere, segíti a Mikulás gyárat, itt segíti a szegény sorban élőket, tehát hogy ennek nincsen észszerű indoka, nem létezik az, hogy a Magyar Posta egy ekkora óriási, gigantikus cég azt mondja, hogy a mi adományainkra már nincsen kapacitása ugyan. Hát ez nem létezik. És hát sajnos ez nem csak vele történt meg, hanem aztán már a Magyar Vöröskereszt is a Mikulás gyár mellől kikopott, a Mikulás gyárból kikopott, mert hogy nem volt erre kapacitása, hogy egy-egy vidéki gyűjtőponton, ahol naponta kettő önkéntesnek vagy vöröskeresztes kollégának meg kellett volna jelenni, és átvenni az adományt, ezt nem tudta biztosítani.
De mondjuk a Vöröskeresztnél jobban látom, bocsánat, hogy közbe szóltam, vagy közbe kérdeztem, de azért a Vöröskeresztnél jobban látszik, hogy mi mindennel foglalkoznak mellette. A Postát kevésbé értem, de nem tudok elmenni az általános generális hozzáállás. Tehát az mitől változik ennyire meg? Hogy valamikor most a segítő szándéktól is elvonatkoztatva ezek szerint trendi volt segíteni, trendi volt szeretni a Mikulás gyárat, futott a brand, jó volt becsatlakozni az akcióba, hát láttuk évről évre a képeket, hogy ki mindenki vállalta fel, hogy mellétek áll, akkor mitől fordul meg?
Érzem a nyomást a részedről. Én nem fogok kikerülni semmit. Hát, hogy mitől fordul meg? Hát nyilván attól, hogy azt mondják, hogy ne.
Te látod... Mikortól mondják azt, hogy ne?
Én azt hiszem, hogy 2019 után tulajdonképpen a világ, már előtte sem, de 2019 után semmifajta szándék nem volt már a Mikulás gyáron segíteni senkinek. Tehát 2020-ban...
De várjál, se az üzleti szférának,
ne, már az üzleti szférának sem. 2020-ban volt egy támogatónk, egy üzletlánc, hipermarketlánc. Nem sikerült jól az együttműködésünk. Ebben a Mikulás gyárnak is nagy szerepe van. Én ezt nem fogom letagadni. A COVID első évében teljesen félrement a dolog, de nem tudtunk együttműködni rendesen, és a Mikulás gyárnak egyáltalán, hogy a Mikulás gyárat akkor már meg lehetett rendezni, vagy meg tudtuk rendezni, az már egy csoda. Én nem szerettem volna a Mikulás gyárat soha elengedni, tehát félreértés ne essék, ez a bejelentés, hogy nem lesz, aztán véletlenül sem egy média hack, valóban úgy volt, úgy gondoltam, hogy ez nem megy tovább. Többször volt ilyen az életünkben,
hogy nehezített volt a pálya?
Hogy nagyon nehezített volt a pálya, de nem feltétlenül csak arról van szó, mert ez egyszerűen lerúgnám magamról a felelősséget, hogyha azt mondanám, hogy nehezített pálya. Nehezített pálya, ezt tudomásul kell venni. Nem kötelező Mikulás gyárat csinálni, nem tartottak egyrészt pisztolyt a fejemhez, hogy csinálj Mikulás gyárat. Engem valahogy nem kergettek a szüleim az asztal körül, hogy ha te nem fogsz majd 30 évesen Mikulás gyárat csinálni, mert akkor meg fogunk verni, kisfiam. Nem voltak ilyen dolgok. Egyrészt, másrészt pedig tudomásul kell venni. Már aki ezt tudomásul akarja venni, én nem akartam, ma sem akarom tudomásul venni, hogy van bizonyos dolog, amit el kell engedni az életben. Most azt mondom, hogy aki Mikulás gyárat szeretne csinálni, vagy valami hasonlót, az vagy legyen már milliárdos, és bármit engedhessen meg magának, vagy pedig legyen bizonyos tüzekhez nagyon közel. Ezek a bizonyos tüzek, hogy nehogy valaki félreértse a dolgot, vagy a most uralkodó osztály és párt, ez a Fidesz, vagy pedig a másik oldal, aki éppen úgy elvonul a Mikulás gyártól, és éppen úgy nem sekíti, ez pedig a úgynevezett demokratikus ellenzék. Amikor én kiírtam ezt a posztot, ha jól emlékszem, akkor megpróbálom szó szerint idézni. Valami olyasmit írtam, hogy nem tudok működni végletesen klikkesedett és belterjesen működő társadalomban. Én nem tudok. És mivel a Mikulás gyár az én vagyok, ezért a Mikulás gyár sem. És azt írtam szó szerint talán, hogy nem álmódomban megrendezni.
Jó, akkor várjál, segítek. Igen. Sosem voltam, és nem vagyok hajlandó egy végletekig klikkesedett, csak is belterjes viszonyok között működő társadalomban közlekedni, ezért további indoklás nélkül megszűnik.
Igen.
Hát és, hogy mondjam, ilyen mondatok még, hogy nincs mit ünnepelni. Nyilván készültem, a kommenteket is végigolvastam az összeset, ez november 14-én történik, tehát mondhatni így az utolsó pillanatban, tehát amikor már igazából így fordulunk rá a karácsonyra, meg a Mikulásra. Tudomásul veszem, hogy Magyarország a Mikulás gyárra nem tart igényt, így nem áll módonban megrendezni a 20. jubileumi Mikulás gyár.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, rengetegen belekötöttek ebbe a, vagy próbáltak belekötni ebbe a kiírásba, még abba is, hogy a Mikulás gyárra Magyarország nem tart igényt, és mondták, hogy ez nem igaz, irgalmatlanul sokan vagyunk, és szeretnénk. És én azt mondtam, hogy a Mikulás gyárra nem tart igényt Magyarország. Nem a tevékenységére, amit most te is idéztél, a Mikulás gyárra. A tevékenységre óriási szükség van. Arra, hogy szegény gyermekeket, szegény embereket, elesetteket, bármilyen szempontból hátrányos helyzetűeket, vagy kisebbségben lévőket, vagy olyanokat, akiknek nincs elég erejük megvédeni magukat, azokat segítsük, minden körülmények között kötelességünk. A Mikulás gyár brandre és a Mikulás gyárra, vagy az amögött álló Zsolnai Endrére nincsen szükség. Ezt a mai napig is tartom. Ezt nagyon-nagyon régóta tapasztalom, most nagyon régóta, és nem csak 19 óta, vagy 20 óta, hanem azt megelőzően sem volt már Mikulás gyárra nyitottság. Egy-egy kivételtől eltekintve, és az a egy-egy kivétel megmentette akkor a Mikulás gyár életét. Voltak ilyen évek, például 2013 egy ilyen év volt, és 2014, amikor voltak fő támogatóink, és aztán 2018 is, amiért én aztán kaptam hideget, meleget. Ez az a bizonyos év, amikor jelentkezett a Nakama and Partners nevű cég, és ott lettem én az úgynevezett, ma úgy nevezzük, hogy baloldali, vagy ellenzék, vagy demokratikus ellenzéki oldal szemében áruló. Rengetegen vannak, akik azóta nem állnak szóba velem.
De ezt most a hallgatóknak azért nekem el kell mondani, elmondom, hogy Nakama and Partners kinek a cége, de akkor te is elmondhatod.
Nem, elmondom, hát ebben semmi titok nincs. Akkoriban, amikor ezt ők biztosították a Mikulás gyárnak, 18-ban a berendezéseit, a személyeit, a szervezőit, a programjait, a technikáját, egy nagy kiállítású, igazán nagyszabású Mikulás gyárat tudtunk csinálni, és ennek Sarka Kata és Rogán Cecília a két ügyvezetője, és ők megjelentek a nyilvánosságban, és ezt a nyilvánosság egy bizonyos része nem tolerálta a Mikulás gyár felé, és az én személyemben. Fontos hangsúlyoznom, valóban így volt, hogy abban az évben, ha ők nincsenek, akkor nem lett volna Mikulás gyár. Ők egy nagy csapattal, egy komoly szervezéssel egy halom terhet átvettek a Mikulás gyárról. Tehát például a gyönyörű fellépő rendezvény sátrunk, és nagy játékos installációk, és egy nagyon szép kiállítású Mikulás gyár volt.
De nem lehet, hogy ez is zavart sokakat, mert azt gondolták, hogy nem a felhajtás kell és a szép sátor, hanem inkább mondjuk abból a pénzből is inkább még egy mondjuk, nem tudom, adott borsodi település adott utcájában még 10 család kaphatott volna valamit, tehát ez is szúrta a szemét sokaknak.
Minden lehet, aki a Mikulás gyáron segít, azt én el kellett, hogy fogadjam, és örömmel mondtam azt, hogy rendben. Nem történt más, nem vették meg, én rengeteg butaságot olvastam akkor, vezető újságírók, a mai napig vezető újság, talán az egyik másik leghíresebb az országban. Saját oldalára kírt, hogy na, Zsolnai féltékeny, mert a Mikulás gyárat eladta, elvették, mint semmi ilyen nem történt.
Gyakorlatilag, várjál, mondjuk ki. Tehát akkor besoroltak téged a NER-be?
Én akkor NER-lovag lettem.
NER-lovag lettél. Így van.
Csak én nem tudtam róla.
Tudod, és hát ezek szerint megírták, hogy te NER-lovag vagy.
Meg,
már persze. Már ugye ezzel támadtak a lapokban, hogy te...
És amikor ellenzéki tüntetésen voltam, akkor oda jött hozzám az egyik vezető politikus, és azt mondja, hogy menj innen te NER-lovag.
Ez így elhangzott?
Persze, körülbelül 300-an voltak akkor éppen a környéken, és ez jó vicc volt.
De várjál, poénkodva mondta, vagy komolyan gondolta?
Dehogy, komolyan.
Komolyan mondta.
Halál komolyan. Halál komolyan.
Na most kettő kérdés is szerintem felmerül. Az egyik az az, hogy...
Csak őszintén, mert én úgy fogok válaszolni.
Szokásom. Okay. 19-ben ehhez képest még bejönnek Mészárosék is. Tehát, hogyha te ott tanultál, okultál abból, hogy egy ennyire végletekig, nem tudom mi a jó szó, bipoláris, de tényleg ketté osztott lövészárokkal a középen teletűzdelt a magyar politikai és közélet, akkor még ehhez képest egy évvel bevállalni, hogy most ezt szó szerint fogom idézni, Rogán Cecília mellett még Mészáros Beatrix, aki ugye Mészáros Lőrinc lánya, és az Opus Globálnak a akkor igazgatósági elnöke, a Mészáros csoport egyik vezetője. Tehát, hogy még bejön a ténylegesen mindenki által köztudottan oligarha, legfőbb NER pénztárosnak a személyes családtag. Nem tudom, minek nevezzem, de hogy
hát az gyakorlatilag, családtag, igen, nem
gyakorlatilag olyan fotókat láttam, amin ugye gyakorlatilag egyik oldalodon Rogán Cecília és Mészáros Beatrix, a másik oldalodon meg a Mikulás.
Tehát így van, így van.
Ez azért úgy jön le egy átlag ember számára, hogy a NER tényleg bevette a Mikulás gyárat.
Oké, így jó. Hát, de én ezzel ellen nem tiltakoztam. Én soha nem...
Hát azért én azt látom rajtad, hogy ez nagyon-nagyon nem esett jól.
Egyrészt nem esett jól, de miért esne jól bármi is? És ezért több mondtam az előbb azt, hogy itt nem, nincs arról szó, hogy jól esik, vagy nem esik jól.
Hát, hogy ne lenne hogy, szó?
Hát, ó, ne, hát az
innen jutunk el ahhoz a fajta kiábrándultsághoz, ami kiérződött nem, ebből a posztból, amiben bejelentett, hogy lehúzott gyakorlatilag a rolót.
Igen, nagy kitérőkkel. Ugyanis ők már, tehát mondom, ebben az időszakban nem lett volna már Mikulás gyár, nem lett volna 13-ban sem először, de ez most mindegy, mert az már tényleg régen van. Akkor egyébként az Aldi volt, őt nem lehet se ide, se oda sorolni szerintem. Ő volt, aki hát megmentette.
Ők a piacról élnek, mondjuk ők így, hogy ők a piacon boldogulnak, és nem állami hátszéllel.
Így van, ők a piacról élnek, ők mentették meg a Mikulás gyárat. Nincsen, tehát a Mikulás gyárról annyit érdemes tudni, ezt az egyet érdemes tudni, hogy ha nincs a Mikulás gyárnak támogatója, akkor nincs, amiből kifizesse semmiét. A Mikulás gyár mögött én vagyok. Tehát egy magánember. Ha 50 forint mínuszt termel, már pedig csak a fűtésünk lesz 2,5 millió plusz áfa ebben az évben. Tehát el lehet képzelni, hogy mennyi egyébként minden egyes tétel. És ehhez, ha lecsupaszítjuk a legalapvetőbb, csak a gyűjtést, akkor is ez sok-sok-sok-sok millió forint minden egyes évben. Ha Zsolnai Endre ezt nem tudja kifizetni, akkor nincs. Ha Zsolnai Endrének, nyilván a Mikulás gyárnak segít bárki, az lehet az Aldi, lehet a Mészáros csoport, lehet a Opus Global, és lehet a Nakama, és lehet a nem, átvállalnak költségeket, támogatják az alapítványt, személyes munkaerőt biztosítanak, akár az önkénteseinknek biztosítanak ételt vagy teát. 1400 önkéntesünk van a idei rendezvényünk eddig a napig. Uh-huh. 1400 önkéntes napi 10 órában mennyi kávét és teát iszik vajon? Ezt soha nem kérdezte meg senki még.
Mennyi kávét és teát iszik meg 1400 önkéntes egy
elég,
nap?
Elég sokat.
Sokat.
Elég sokat. Jó. Szóval, hogy ezeket biztosítani kell.
De várjál, most arról beszélünk,
de
hogy...
Nem fogok kicsúszni a kérdés, arról mondom már is.
Csak bocsánat, muszáj közbe kérdezem. Azt járjuk most körül, hogy gyakorlatilag nem azzal kéne foglalkozni, hogy ki adja a pénzt, hanem az, hogy adja, és ez a magyarországi közvéleménynek nem megy, nem tud elvonatkoztatni attól a politikai megosztottságtól, amiben élünk.
Én azt hiszem, hogy ez itt nagyobb gond van ennél. Szerintem ez sokkal mélyebb gyökerű. Most már mindegy, mert elfogadtam a meghívást, úgyhogy most már azt is magamra haragítom, akit még talán eddig nem tettem. Nem gondolom azt, hogy igazak azok a vélekedések, amiket mi magunkról szoktunk hangoztatni. Ilyen nemzet vagyunk, olyan nemzet vagyunk, mi erre vagyunk büszkék, arra vagyunk, ennyi a Nobel-díjasunk, annyi a nem... Mindig mindennek van mindenféle oldala. Egyébként minden másképp van, ahogy a Karinti mondta. Kinek van pontosan Nobel-díjasa, mennyi az olimpiai bajnokunk száma, hogyan lettek ezek, hol szerezték meg a Nobel-díjat, és milyen körülmények között ezeket a... És miért lennénk mi fantasztikus, szolidáris nép? Én a történelmünkből sajnos nem így tanultam. Én azt vettem észre, hogy talán az olvasmányaim ebben valahogy ezt a képet alakították ki, hogy nekünk volt... 1100 éves történetünkben 3-4 alkalommal jó 20-30 évünk. Arra nagyon-nagyon büszkék lehetünk, fantasztikus dolgok történtek. Hát a többire szerintem olyan nagyon büszkék nem lehetünk. Semmi, mindenki, aki itt él, az magyar. És aki magyarnak vallja magát, az pláne magyar. Ezen nem... fog senki változtatni, és azt hiszem, hogy az a legcsúnyább dolog, amikor kétségbe vonjuk valaki szavát, meg az, hogy magyar. Ezt nem lehet kétségbe vonni. Hogy milyen minőségű ember, azt már lehet. Szerintem...
De akkor mi a fő baj, te hogy fogalmaznád
nincsen
meg?
Nincsen szolidaritás. Soha nem volt, és most sincs.
Hú, mondjuk nincs szolidaritás.
Nincs.
Egy olyan főszervezőtől, aki az akció gyakorlatilag a szolidaritásra építi. Hát az emberek ugye azért akarnak segíteni, mert szolidaritást vállalnának azokkal, akiknek segíteni akarnak. Ha nincs szolidaritás, akkor gyakorlatilag hogyan van Mikulás gyár?
Ez egy abszolút szélmalom harc.
Tehát a lényegi dolgot, a segíteni akarást, ami benne van a szolidaritás is, ugye? Arról mondod azt, hogy gyakorlatilag az a meggyőződésed, hogy nem létezik ma Magyarországon. És ide jutottunk el attól a ténytől, hogy ha valaki segít, akkor az emberek azt nézik, hogy ezek szerint, hogy ki az, milyen pénzt ad, amit meg álnaívság lenne eltagadni, hogy van alapja. Mert teljesen más az, hogyha egy olyan cég támogat, most mondtál egy cégnevet, én most nem mondok még egy másikat,
igen,
nem, semmi gond nincs ezzel, nyugodtan lehet mondani, most egyszer nem akartam még egyszer megismételni, de szerintem te is érzed a különbséget, hogy más az, hogyha egy piacon tényleg a saját érdemei alapján boldoguló cég oda megy és azt mondja, hogy leszek a főtámogatód, meg oda megy az a cég, aminek mondjuk a nevét onnan ismertük meg korábban, hogy Rogán Antal, még amíg ugye Rogán Gál Ceciliával kapcsolatban, én most nem mondom a mostani nevét, mert ugye most már azóta a hölgynek változott a neve, és most már két férj nevét viseli egyszerre, pláne nem akarom ide belekeverni, de hogy az más, hogyha az ő cége megy oda, és mondja azt, hogy én leszek a főszervező, mert az egyiknek tényleg van egy rossz kicsengése, függetlenül attól, hogy milyen szép sátrat ad.
Igen,
hát álnaívság lenne azt mondanod, hogy nem számítottál arra, hogy ez az ország egy részét, nem tudom, milyen jó szó, megütközést fog kelteni az emberekben?
Igen, ne, tudtam, igazad van. Nem, de én nem is mondom, hogy nem számítottam rá.
És akkor
rá.
Erre még jön a mészáros csoport.
De én nem is mondom, hogy nem számítottam rá, vagy nem tudtam. Én annyit mondok pusztán, hogy ez egy karitatív akció. Én azért érdekes volna megnézni, hogy bizonyos emberek, akik erre a véleményükre őrülten kényesek, eltartott kisújjalisszák, a nem tudom micsoda, látta mákiátot, vagy látta avokádot.
Ezt akartam pont mondani, az avokádot, igen, látta avokádot.
Hogy azok pontosan melyik cégnél dolgoznak, vajon nincs-e ott bármifajta összefonódás, az ugyanis a magánéletük. Ugyanis ők maguk építik a rendszert. Erről biztosan mindenki tudja és ismeri, hogy a I.S. Gyula verset, ahol zsarnoksága van, ott zsarnoksága mindenben, mindenütt. Maga az ember, az egyszemélyes vállalkozó is építi a rendszert. Pláne nekem olyan aztán egyáltalán senki, semmit a világon nem mondjon, aki ebből rettenetesen jól él.
De olyanok oktattak ki? Adott esetben olyanoktól is kaptál elutasítást, megjegyzést?
Hát én, ha jól tudom, akkor a parlamentben olyan pártok ülnek, amelyek, és olyan pártok működnek az országban, amelyek az én pénzemből működnek, az én adózott forintjaimból, ha jól tudom. Na most ezektől én semmifajta véleményt nem kérek, és nem fogadok el, sőt, tudomást sem veszek róluk. Olyan emberektől sem kérek semmifajta véleményt, akik üzletelnek ezekkel a körökkel. Olyan emberek sem, emberektől sem, akik nem hogy üzletelnek, de még pénzt hajtanak föl abban a tevékenységi körben, abban a szegmensben, abban a... Hát itt ezt nagyon könnyű megnézni, és nagyon könnyű látni, aki... nek vagynak szemeik, azok látják, hogy itt sok mindenki van, aki, ezt én a demagógiában nem megyek bele, de 19 évig én erről nem szóltam egy szót sem. Én soha nem sírtam. Nem sírtam, amikor nekem az egész életem ráment, most sem fogok, nem. Várján. Soha egy szót sem mondtam semmiről, de amikor a Mikulás gyár, ez egy nagyon komoly, ez egy dilemma, most van egy ilyen műsor az egyik televízión, ami lehetne nagyon jó műsor, mert érdekes az alapvetése. Ez egy dilemma, az én részemről egy nagyon komoly dilemma volt. Mit csináljak a Mikulás gyárat? Mondjam azt, hogy vége, vagy mondjam azt, hogy azok az emberek, akikkel én egyáltalán soha 5 percig nem értettem egyet, sőt, egész mást gondolok a világról, mint amit ők képviselnek. Ezt rólam mindenki tudja gyerekkorom óta, de nem csak rólam, a családomról, mindenki pontosan. Ebben milyen titok volt? Semmilyen.
Mármint abba, hogy valójában nem vagy odasorolható, és mégis megkaptad ezt a címkét?
Hát persze, hát aki ezt mondja, az közönséges... nem igaz mondó, és aha, akkor most megint finoman fogalmaztam.
Hát én annak nagyon...
Én a saját elveimmel szemben kellett meghozzak egy döntést, és meghoztam. Fontosabb volt a Mikulás gyár, és az a sok ezer gyerek, hogy abban az évben tudjon enni, kapni, mint az, hogy mit mondanak a Zsolnai Endrére. Aki nem így döntene ebben a helyzetben, az azt hiszem, hogy rosszul döntene, és ott biztos vagyok benne. Ha Zsolnai Endre állást kapott volna, az én életem nem érdekes, ezt már sokszor elmondtam, az én helyzetem nem érdekes. Én meg vagyok éhezve is, köszönöm szépen, én tudok élni, nekem nem kell már tulajdon életemben soha, mármint hogy tulajdon az életemben nem is lesz, nem is kell. Az én személyem nem érdekes, itt a Mikulás gyár és az általa képviselt gyerekek ügye volt a fontos. Ezt a döntést meg kellett hoznom.
Egyrészt én köszönöm, hogy 19 évig ha erről nem beszéltél, akkor azt most itt teszed meg. Nyilván ez a HVG-nek és nekem megtisztelő. Ki lehet akkor mondani, hogy te, amikor nincs Mikulás gyár, akkor állítod, hogy semmi közöd nincs a NER-hez, és ezt a döntést egyébként, amit így meghoztál, hogy a gyerekek érdekében inkább nem azt nézted, hogy ki adja, hanem az a fontos, hogy adja. Ez tulajdonképpen ez vitt el mostanáig a Mikulás gyárat. Ami azért azt látom, hogy egyfajta belső meghasonlottságot azért okoz.
Nem, bennem nem okoz. Bennem nem okoz, ezt rosszul látom.
Hát ez, hogy ráment az életed.
Ó, hát ez nem érdekes.
Hát azért hadd kérdezzem már meg.
Ha ez nem érdekes.
De hogy ne lenne érdekes? Tehát mit
az előzőre
ez,
válaszolok gyorsan, jó ha megengeded, aztán erre is jó. Egész nyugodtan. Mindenre szívesen. Először is igen, 19 éve nem beszéltem erről senkinek. Nyilvánosan. Magánbeszélgetések történtek barátaimmal, nem, ezt értem. Senki nem tudja. Uh-huh. Azt, hogy a Mikulás gyár mit okozott nekem, sem örömben, arról sem tudnak, mert az nagyon nehéz leírni, sem bánatban vagy mínuszban, ha tetszik, ezt senki nem tudja. Nem hiszik el ugyanis. Nem hiszik el.
Ez igazságtalanság. Nekem ez a szó jutott most eszembe, hogy olyan, mintha egy nagy adag igazságtalanság így felhalmozódott volna azzal kapcsolatban, hogy ez hogy működik és hogy megy, mert kifelé tényleg azért ezek a fotók látszottak.
Igen, hát persze. Hát a mai napig van olyan vezető médiumok, akik például a Mikulás gyárról egyáltalán nem számolnak be. Arról se, hogy megnyílt, arról se, hogy mennyi gyűjtött, arról sem, hogy bezárt.
De ezt is erre vezeted vissza?
Hát hogy a fenében? Hát persze. Hát mi másra lehet, amikor van egy 20. jubileumi Mikulás gyár? Arról nem számol be valaki, de arról igen, hogy 2018-ban ki volt a mai napig beszámol. Amikor megemlítik, hogy ennek a cégnek és annak a cégnek nem... Azt csinálta a Mikulás gyárat is 18-ban. Van ez normális dolog? És mennyi osztalékot vett ki ebből, vagy abból, vagy a harmadikból? Vagy... De mondom, hogy az én életemben mit okoz, a saját kollégáim, akik a Mikulás gyárban van, 2009-ben egy teljesen új csapattal kezdtem el szervezni a Mikulás gyárat. Az első 2009-es évünkre kaptuk az első nemzetközi nagy díjunkat Lisszabonban. Egy óriási díjat. Fantasztikus körülmények között én addig nem láttam ilyet soha. Ez a csapat azóta is megvan. Ők sem hiszik el. Nem, hogy nem hiszik el, mindig azt mondja, jaj, hagyjál már a sírásoddal, nem... Biztos, hogy nem lehet, mert akkor nem csinálnád. Tehát nem tudják elképzelni azt a megszállottságot, vagy azt a hivatást, hogy én nem nevezhetnék bárhogy, amivel én ezt csinálom. Mert azt gondolják, hogy nem észszerű, és igazuk van, ez nem észszerű. Mikulás gyárat, ezt már az előbb mondtam, annak kell csinálni, akinek van rá pénze. Annak kell csinálni, aki senkitől soha nem fog függeni. Én azért nagyon szívesen körül, nem igaz, dehogy is, nincs bennem ilyen szándék. Soha meg kell nézni az elmúlt 19 éves nyilatkozatomat, hogy én mondtam-e bárkire egyetlen rossz szót. Soha. Soha senkire egyetlen rossz szót nem mondtam. Különböző gyűjtőakciókról nem volt véleményem, nem véleményeztem, ha megkérdeztem, szó szerint majdnem mindenhol ugyanúgy fogalmaztam, örülök, ha minél több jó szándékú akció van, és pont. Azért nekem rettenetesen furcsa, hogy hogyan nyilatkozik néhány olyan hasonló akcióban résztvevő, vagy a Mikulás gyárnál nagyobb szervezetek, képviselői, akiknél milliós fizetések vannak. A Mikulás gyár életében egy forintot bérre nem fizetett ki. Uh-huh. Minden? Hát én vagyok. Minden? Magamnak fizetgessek a mínusz néhány száz millióból?
De mindenki nem. Önkéntesen dolgozik gyakorlatilag?
Mikulás gyárnak 1400 önkéntese van ma. Aha. A beszállítói és a különböző elementumoknak az üzemeltetői és működtetői sajnos nagy részben fizetősök. Tehát nem tudom úgy megszervezni, és egyre kevesebb, aki barterben együttműködne. Például sok-sok éve egyetlen médium van, aki fölajánlja az online felületeit.
Muszáj visszamennünk oda.
Persze, egész nyugodtan.
Hogy volt egy ilyen fordulatod, hogy ráment az életed. Sőt, korábban volt egy ilyen, hogy földön futó. Ez a szó is elhangzott. Igen. Tehát ez azért engem érdekel, hogy ez azt jelenti, hogy te anyagilag is olyan részt vállaltál ebből, vagy mit jelent pontosan ez a fajta ráment az életem az érezhető kiábrándultságon kívül?
Az érezhető kiábrándultság azt hiszem nagyobb dolog. A kiábrándultság az egészből, hogy az, amit én csinálok, az tulajdonképpen nem biztos, hogy hát értő fülekre itt nem talál, és ez egy személyes blamázs. Azt hiszem, hogy egy nagyon rossz érzés. Ez egy személyes kudarc nekem. Ez az egész. Uh-huh. Ez a legrosszabb. Az anyagi része, amiről tényleg csak azért nem szeretnék mondani többet, mert mindenről
Én annyit kérdeztem, hogy jól érzem-e, hiszen volt egy ilyen fordulatod, illetve hát ugye ez azért így elhangzott a beszélgetésben is, hogy ez azért ez egy teher. De akkor megkérdezem úgy, te Zsolnai Endre, amikor nem Mikulás gyárat szervez, akkor mit csinál?
Zsolnai Endre valahogy így úgy segítségekkel kapott egy munkát, és köszöni szépen, jól van, most ingatlanokkal foglalkozom.
Tehát van egy fix munkahelyem, aminek semmi köze.
Még visszatérve arra a kérdésedre, nem felejtettem el, soha semmilyen közöm nem volt. Hogy kérdezted? A NER-hez?
Igen.
Soha. Azóta sincs. Senkivel nem tartom a kapcsolatot, ők nem tartják velem a kapcsolatot, akinek volt bármilyen köze, nem. De a máshoz sincs közöm. Én egy önálló entitás vagyok, én önállóan gondolkodom, akkor is, amikor van véleményem, és természetesen az, még az sem titok, hogy én kireadom le a szavazatomat, soha semmilyen titok az én életemben, vagy semmilyen olyan dolog, amit ne lehetne tudni, nincsen. Uh-huh. Egyébként hihetetlenül fölöslegesnek, és nem is képmutatónak, butának tartom azt, hogy van, akik a Facebookon nincs is oldaluk, álprofilokkal néznek másokat, meg én nem értem ezeket a dolgokat, nem értem, hogy ki miért
Elérnek ilyenek egyébként?
Hát, tehát hogy a fenében-e. Irgalmatlanul sok olyan dolgot kaptam, amitől elvileg nagyon be kellett volna szarnom. Uh-huh. Nem mondom azt, hogy nem volt bennem egy kis félsz, de rajtam nem tudnak, meg tudnak verni. Börtönbe is vihetnek, ha nagyon akar. Én nem tudom, hogy kinek volna ez szándéka. Nem értem, nem tudom, de az biztos, hogy tőlem elvenni semmit nem tudnak.
Azért azt hadd tegyem szóvá, hogy az álnaivságot már egyszer felhoztam, hogy naív. De azért... Amikor ugye megnézi az ember ezeket a képeket, tehát az egésznek mondjuk ezeket a felhajtás részét. Én dolgoztam ebben, dolgoztam PR ügynökségnél, szerveztünk eseményeket, sőt, még részben tanultam is ezt, tehát pontosan tudom, hogy működik, és hogy erre a részére is szükség van. De gyakorlatilag azért ez az ilyen csillogó-villogó része, ugye, hogy adok pénzt, akkor én oda kiállok fotózkodni, az olyan cuki, meg jól néz ki ott a Mikulás mellett, aki ugye ide repül Finnországba, és ez az év egyik eseménye. Ebbe te is belekeveredsz, tehát nyilván láttam ezeket a szalagátvágós képeket, tehát most nem akarok tényleg, tehát nem azért mondom, hogy kritizáljak, de nagyon erősen emlékeztetnek ez a választások előtti szalagátvágós, odaáll az összes megválasztandó politikus, és tizen vágják a szalagot a felújított, nem tudom, nevetséges útszakasz, kanyar, igen, bármi előtt. Tehát, hogy van-e tényleg egy ilyen érzése az embereknek, hogy nem azért adja, mert segíteni akar. Azért adja, tehát van egy álszentségérzés, vagy nem tudom már mi a jó szó, szerintem egy kb. Azért le tudtam írni, ami nem illik ahhoz, ami ennek a Mikulás gyár, meg a szegény gyerekek megsegítése valahogy lennie kéne. Hagylak szóhoz jutni.
Igen. Én nem értem, amit mondasz. Nézd.
Az őszinte segítséget.
Okay. Én nem vagyok szent ember.
Tükrözik ezek a fotók.
Én nem vagyok szent ember, nekem még a kicsapongásaimat és az éjszakai mulatozásaimat is egészen biztos őrzik néhányan a telefonjaikban. És
szóval, de mi most miről beszélünk? Kompromittáló felvételek készültek róla?
Ja, hát mi? Hát egy mulatozás alatt, hát látjuk, hogy mindenkiről, és egészen biztos vannak muníciók.
De ezek hogy jönnek ide? Vannak.
Megmondom. Úgy, hogy te azt mondod, hogy ezt mindenki érzi, hogy nem a segítségért, hanem a csillogért. Okay. A Mikulás gyárnak van egy honlapja, 10 éve azt hallgatom, hogy nem lehetne jobb honlapja. Nem. A Mikulás gyárnak nem lesz jobb honlapja, az a 3 információ van rajta, ami szükséges.
Láttam, megnéztem én is.
Igen. Már nincs átvágásunk. Sok-sok éve nincs átvágásunk, szalagátvágás. A Mikulás gyárba szándékosan, amikor én még megtehettem, és még sok pénzt kerestem, multinacionális vállalatnál dolgoztam, és jó pénzem volt, és nem. Valaki rám szólt, hogy ilyen drága öltönyben vagy, és Mikulás gyárat nyitod meg. Én nem volt az öltönyön, már egyszerűen jó szeme volt, és látta. Igaza volt. Vettem 80 000 forintos öltönyöket akkoriban, és azokban jártam. Ma már olyanom se nagyon van, egy darab öltönyöm van. Nincsen.
De egyébként tényleg igaza van, mert te is tudod, hogy rengeteg gyerekek, ilyen van. Egyébként a nemzetközi médiában is, meg a magyar médiában, igen, is, amikor ugye felhozzák azt, hogy a miniszterelnök lánya hány milliós táskával, vagy mondjuk pont a Mészáros.
Na most el kell dönteni.
Lőrinc vonalon.
El kell dönteni, hogy én ezekre mondom azt, hogy van-e valakinek ahhoz köze, hogy mondom, már nincs ilyen, amikor szóltak, amikor én észrevettem, nekem lelkileg
nagyon rosszat. Jó, de azért csináltad, mert szóltak, vagy azért, mert rájöttél, hogy ez tényleg egy probléma, és igaza van. Melyik a kettő közül?
Azt hiszem, hogy nem probléma.
De akkor nem volt igaza? Azt mondtad, hogy igaza volt abban, hogy ez az egész egyszerűen szemet szúr, hogyha te ott egy drága...
Igen, de a saját pénzemen villogsz. Nem tehetek, amit akarok.
Abszolút tehetsz, csak ez olyan, mint amikor Trump felesége elment valami totálisan oda nem illő ruhában, és szanaszéjjel szedték, mert tűsarkba ment a...
A Trump felesége, vagy az Orbán Viktor lánya, igen, vagy akit te említesz, azok nem a saját pénzüket teszik bele.
Ez mondjuk igaz.
Abba, jó, hogy, másokon se, hát ismerem én ezeket, és látjuk, hogy most a mostani, te mondtad, oligarchákat, nem tudom kicsit, 20 év múlva szerinted hogy fognak róluk beszélni? Úgy, hogy a saját pénzéből, a gyereke a saját pénzéből milyen nagyvonalú. Azért a vagyonok kialakulásának is vannak bizonyos körülményei. Ezek konszolidálódnak egyszer csak, és akkor utána már azt mondjuk, hogy ez a család, az a család. Vannak történelmi családok, vannak nem történelmiek. Az én családom nem történelmi család, az én családomnak soha semmilyen nem volt a világon. Én nekem soha semmim nem volt. Én mégis a sajátomból tettem bele nagyon sokat. Azt nem mondom meg, hogy mennyit.
Látod, hogy meg akarom kérdezni. Csillant a szemem, hogy...
Számold össze, hogy mennyit ér vajon 10-12 évnyi munka, amikor akkoriban még 8-9-10 millió forint volt egy lakás, és sokat abból el kellett adni, aztán a festményeket, aztán a könyvtárat, aztán az utolsó albérletemből egy szál ruhában rúgtak ki, és mentem az apám albérletébe. Azóta is ott lakom.
És ez a Mikulás gyár miatt? Tehát ezt kijelenthetjük, hogy...
Igen, ennyit nem tudtam volna elmulatni, meg elinni, meg elkaszinozni. Ez a másik egyébként, hogy természetesen voltak ilyen pletykák is, meg vannak is, hát ez... És én ezt nem is tagadom, én szerettem élni.
De
és...
hát az, hogy valaki a privát életében mit csinál, az szerintem tényleg az ő dolga.
Tehát de aztán már jöttek mások is, meg
elterjedtek. De te közszereplő vagy?
Hát miért volnék közszereplő?
De akkor meg kinek mi köze hozzá, hogy te mit csinálsz? Kivel bulizol? Hogyan bulizol?
Én ezt nem tudom megmondani. Engem ez nem zavar.
Mégis
egyáltalán.
Te hoztad elő már másodszor. Tehát azért kérdezem, mert azért olyan, mint hogyha megtaláltak volna azért ezzel is.
Hát persze, hogy megtaláltak. Hát hívtak különböző emberek, hogy tudod, hogy mit mondanak róla? Tudod, hogy ki mondja? Tudom, most már tudom, köszönöm. Azt is tudom, hogy ki mondja, és azt is tudom, hogy miket tettek ellenem, és azt is tudom, hogy amikor sok éven keresztül semmifajta munkám nem volt, 380-90 önéletrajzból összesen egy helyről hívtak vissza, pedig valószínűleg az az alapképességem bármihez egy teljesen átlagos ügyintézői feladathoz meg lett volna.
Azt hadd kérdezzem meg, hogy ezen a ponton, amikor ott így ebbe az egészbe gyakorlatilag NER oligarcha címkével belekeveredsz, hogy utána miért engedi el a NER a Mikulás gyárat? Tehát miért nem ez megy tovább, hogy hiszen itt látjuk több év alatt, hogy menő lett az ő köreikben is azon az oldalon támogatni a Mikulás gyárat, hogy lesz ennek vége? Mert azt értem, hogy a másik oldal innentől kezdve címkéz, és rád mondja, de mi történik ezzel a vonallal? Ők miért nem támogatnak tovább?
Nézd, 1500 oka lehet.
De mi, egyszer csak eltűntek?
Eltűntek. Én nyilvánvalóan, tehát engem tényleg ismernek, hát nekem az arcberendezésem, én nehezen tudok mosolyogni, ha megkérnek, csinálnak rólam egy fotót, mint ahogy a kollégát kérdezte. Én nehezen tudok mosolyogni erőltetetten. Én rólam lehet tudni, hogy én kinek a társaságában érzem jól magam, de azt hiszem, hogy ezt a... És jött a Covid. Hát jött a Covid. És minden leállt, és megváltozott, és átváltozott. Uh-huh. 2020. Jött a Covid. Egyszerűen átalakult minden, megváltozott a légkör. Nincs ebben a dologban, hidd el, komolyan mondom, ebben nincs több, ennyi van. Nincs itt NER és nem NER, és ez vagy az. Itt az emberek különböző előfeltételezésekkel élnek, amiket, mivel előfeltételezések nagy részben nem igazak, és ha igaz is, hát ezzel semmi baj nincs, és senkinek nem... Tehát én nem tudom számon kérni, nem is kértem számon, most sem teszem, hogy bárki ismerje meg az igazságot, miért kéne ismerni a Zsolnay Endre igazságot?
Hát azért ülünk most itt, és azért beszélgetünk, hogy...
Akkor viszont, ha beszélgetünk, akkor mehetünk mélyebbre. Én szívesen elmondom arról a véleményem, hogy ez miért alakulhatott egyáltalán így ki,
figyelek,
hogy megnézzék, hogy ez támogatja, azt támogatja, ez nem támogatja, az nem támogatja. Itt nem csak politikáról van szó, hiszen hogyha én több mint 1000 céggel vagyok kapcsolatban az elmúlt x év alatt, és nem csak innen, mert mondtam, dolgoztam olyan nemzetközi cégeknél is, ahol nagyon komoly kapcsolatrendszerre tettem szert. Sok mindenkit még a mai napig is, már egyáltalán ilyen körökben nagyon régóta nem mozgok, én kivontam magamat szándékosan ezekből a körökből, nem járok se ide, se oda. A magamutogatást mindig utáltam.
De hogy mi a probléma, hogy 1000 céggel vagy kapcsolatban?
1000 céggel vagyok kapcsolatban, az lehet csak politika, hogy egy sem támogatja a Mikulás gyárat. Nem biztos, hogy mindenki szeretne venni a vállára egy olyan pluszter. Hát először is megkérdezik, hogy jó, de mikor van a Mikulás gyár? Karácsonykor. Én akkor már szeretnék pihenni, vagy a különböző dolgaimat csinálni, és nem egy karácsonyi kampányt, vagy együttműködni egy másik stábbal
szervezni.
De
novemberben indult, tehát hogy aki ebben részt akar venni, nem az az elvárás, hogy 24-én csináljon bármit.
Igen, is. Igen, de egy cégnél így is gondolkodnak marketingesek, PR-esek, HR-esek, ügyvezetők, vezérigazgatók, bárkik. Másrészt ők szeretik mondjuk a jól bejáratott, általában semmilyen, de jól bejáratott dolgaikat csinálni. Tudják, hogy milyen az, ha itt és itt elköltik azt a pénzt, az mit fog hozni, vagy mit nem hoz, békén hagynak, ez már 5 éve megy, 10 éve, 20 éve. A harmadik pedig, hogy minek együttműködni ezzel a alapítvánnyal, vagy a Zsolnaival, ennek ráadásul van véleménye mindenről, vagy azt mondja, hogy szeretné ezt úgy, vagy szeretné ezt így, vagy mit. Nem nagyon van szükség olyan emberre, én úgy vettem észre, akinek van ilyen vagy olyan véleménye. Általában az a jó ember, akinek nincs, vagy ha szükséges, akkor meg faltörőkos, gőkos, vagy bármilyen. Tehát,
de most azt írod körbe gyakorlatilag, hogy a cégek is igazából, mivel társadalmi elvárás, le tudnák a maguk módján ezt az egész évvégi felhajtást, és az egyszerű megoldások felé hajlanak, gyakorlatilag nem támogatják a Mikulás gyárat, mert nem akarnak ennél többet beletenni.
Ez mondjuk igen, viszont azt is mondom, hogy mindig a kisebb ellenállás felé mennek. Mm-hmm. Egyébként nekem erről, na most elmondom akkor azt, amit még soha nem mondtam el. Illetve egyszer mondtam el, és soha többet nem hívtak sehova. Az a véleményem, hogy akiket az előbb felsoroltam, ez most egy globális, ha tetszik, akkor általánosított, túlzottan általánosított vélemény lesz. A PR-esek, a marketingesek, a HR-esek nincsenek a helyükön. Akik vannak, azok nem a legmegfelelőbbek ezekre a posztokra. És akkor lehet, hogy még kibővítem. Magyarországon nem nagyon van senki a helyén, szándékosan fogalmazok ilyen bugyután, beleértve magamat és mindenkit. Az emberek 95%-a, a pozíciók 95%-a rossz személlyel van betöltve. Hogy senkit ne sértsek meg, és mégis mindenkit, talán így az újságírók, a színészek, a tanárok, a PR-esek, HR-esek, médiások, a marketingesek, a nem tudom ki, az orvosok és a sportolók és a közéleti megmondó emberek, mindenki. Miért gondoljuk azt, hogy ha a politikus olyan rossz, mint hogy általában állandóan szidjuk, akkor annál jobb mondjuk az, aki szidja. Közéleti műsorokat nézünk esténként a televízióban, és ott vannak megmondó emberek. Negyedszázalékos pártoknak a képviselői. És ők jobbak, akik majd megfejtik az életünket, tehát 41%-uk van.
De a 95% ennél sokkal bővebb, hogyha ennyire, tehát leírsz egy olyan magyar közállapotot, amiben gyakorlatilag így kb. Minden reformra szorulna, és mindent meg kell
változtatni
nagy általánosságban.
Hogy az egész országunk szorulna reformra, mindenestül, minden területen, szokás kiemelni az egészségügyet, szokás kiemelni az oktatást, gyermekvédelmet és minden, és szociális ügyeket. Azt hiszem, hogy nincs olyan terület, ahol jól működnénk. Ez az ország, ez nem egy jól működő ország, és mondok egy botrányosabbat. Ez az ország, ez nem egy működő ország. Ez az ország nem működik. Ez a társadalom, ez szerintem megszűnt társadalomnak lenni, és ezért aztán, akik ebben részt vesznek, azok valami olyanban vesznek részt, amihez vagy adják a nevüket, vagy nem adják a nevüket, vagy szeretnének valami jobbat csinálni, ez a legjobb feltételezésem, Én szerettem volna valami jobbat csinálni, úgy tűnik, hogy nem tudok, az én erőm ehhez nem elegendő.
Te a Mikulásgyárral próbáltál valami jobbat
én
csinálni?
Én szerettem volna. Az én szándékom tisztességes volt, tisztességes a mai napig, az eszközeim tisztességesek. Nagyon sajnálom, hogy néhány embernek őszintén rosszat tettem, mert van azért néhány olyan ember, kettő, akinek régi barátaim, és ők segítettek nekem, és nagyon-nagyon sokáig tartoztam nekik anyagilag, mert ők nem engedték azt, hogy a Mikulásgyár összedőljön. Ezek magánemberek. Uh-huh. És valószínűleg erre ráment a barátságunk is.
És amikor ezt hallani fogják, vajon mit fognak gondolni? Fel fognak hívni?
Ugyanazt. Semmi közük hozzá. Uh-huh. Nem azért adtak nekem
de nem fognak felhívni? Mondjuk ezt így meghallgatják, és utána.
Nekem a dolgom fölhívni őket, én föl fogom hívni őket. Ez nem tud ki... Nézd, az előbb kérdezted, hogy hogyan működik ez a dolog, és csillogás, meg nem csillogás. Annak idején a 60-i Deutsch, meg a Fenyő Miksa, meg a, akik részt vettek a nyugat létrehozásában, a saját pénzükből, az mecenatúra volt. Ez nem létezik már. Akkoriban ráadásul, ha már a nyugatot említem, most eszembe jutott ez, 800 példányban jelent meg, a legnagyobb példányszám 800 volt. Volt, hogy csak 120 példányban.
Nagyon
de mindenki tudta.
Igen.
De mindenki tudta, hogy a nyugatban kell megjelenni. Az, ahova az Adi ír, odaír az Osvát, odaír a Babics, a Kosztolányi és a Karinti. A többi nem számít, vagy legalábbis ez volt a legfontosabb. Mindegy, hogy 120 példány, vagy 800, vagy 400 millió. Mindegy. Ezek az emberek pedig szerettek valamit a saját pénzükből. Nem akartak mást, hanem fölemelni a magyar kultúrát. Na ez az egyik 20-30 éve ennek az ország történetének, amit én említettem, hogy néhány 20-30 éve volt, ami igazán európai és igazán fölemelő. Ma nincs ilyen, nem létezik. Ezeket a barátaimat nem fogja érdekelni, hogy én miért tartozom régóta, és miért nem adtam meg időben a pénzt. Akkor ne csinálj Mikulásgyárat. És igazuk van.
De akkor igazuk gyakorlatilag van. Ez a konklúzió, hogy ez az eredeti kiírás november 14-én nincs mit ünnepelni, ennek az országnak nincs igénye a Mikulásgyárra, és akkor gyakorlatilag ez volt az utolsó? Tehát most még zajlik, ezt egyébként fontos elmondani, hogy most pár nap van vissza, mi ezt most ugye felvesszük, 20-án jelenik meg ez a podcast, és 21-én van vége az idei akciónak, de akkor az tényleg a vége?
Hát azt hiszem, hogy a Mikulásgyárat többet Magyarországon nem rendezem meg, így van.
De ez nem olyan, mint a, most ne arra, bocsánat, igen, mindenkitől, de a búcsú koncertek, a búcsú-búcsú, a még búcsúbb, és akkor így x évente gyakorlatilag valaki bejelent, hogy búcsú koncertet tart, mert akkor nagy felhajtás van.
Tehát, hogy vártam én az LGT búcsúkat? Hát az annál nagyobb dolgok nem voltak.
Igen, csak volt olyan, nem ők, de volt olyan tényleg, amikor...
Emlékszem.
Voltak olyan együttesek, akik így abból éltek, hogy igen, folyamatosan búcsúzkodtak.
Igen.
De... ez tényleg a vége, vagy amire egyszer te is utaltál a beszélgetésünk során, hogy sokan úgy vették, hogy ez egy ilyen média hack, tehát hogy gyakorlatilag bedobtad, országos nyilvánosságot kapott, és lám mégis van, még egyszer. Még
igen, érdemes azt talán még elmondanom, hogy amikor én azt kiírtam, hogy nem lesz, rengetegen megkerestek, és mindenki bíztatott, és azt mondta, hogy hát én most olyan dolgot fogok, és így segítek, úgy segítek. És amikor az utolsó utáni is kilépett, és azt mondta, hogy na, mégsem, egyébként sajnos ez az önkormányzat volt, és nem is értem, hogy ott mi történt, borzasztó.
Melyik önkormányzat?
Azt hiszem, hogy ez most nem olyan...
A 11. kerületi önkormányzat?
Azt hiszem, hogy nem érdemes ezzel erről beszélni, mert valóban szerintem a jó szándék vezette őket, és egyszer csak valaki ezt megfúrta, én nem...
Tehát először azt mondták, hogy igen, utána azt mondták, hogy nem.
És utána azt mondták,
de én most már feldobtam egy kormányzatot, tehát igen, legalább, ha én kérdezem meg, akkor egy igen-nemmel azért
Tehát amikor ez megtörtént, akkor letettem a telefont, az egészből egy hangot nem értettem, rettenetes volt, és egy perc múlva kiírtam, hogy na, akkor viszont most lesz. Tehát amikor az utolsó utáni szalmaszál is elszakadt, akkor írtam ki, hogy mégis megcsinálom.
Ez november 22, tehát akkor van, rekonstruáljuk. 14-én a bejelentés, hogy nem lesz, 22, hogy mégis lesz. A kettő között kb. Mindenki megígérte, hogy segít, és utána mindenki visszakozott, hogy nem segít.
Így van.
És akkor justisból Zsolnai Endre azt mondja, hogy lesz-e nektek itt a 20-dik, és akkor utána húzom
így
le
van. Nekem akkor körülbelül már mindegy volt, hogy megcsinálom-e vagy nem, hiszen annyi dolgot szerveztem, és rendeztem, és rendeltem, és fizettem ki már előre az idejére, hogy tulajdonképpen nem nagyon sokkal került többe, ha megcsinálom, nyilván akkor, ha nem csinálom meg, akkor nincsen, nem tudom, áramköltség, nincsen ennyi teha és kávéköltség, és nem tudom micsoda, nincsen nagy rendezvény, sátor, színpad, fényhang, de annyi minden más volt már, azt mondtam, hogy van még 15 millió vagy 20 millió költség, akkor már megcsinálom. És mivel valóban nagyon sok ilyen személyes fölháborodás volt, hogy ezt nem engedjük, és segítünk, és jöv, azt mondtam, hogy rendben, öt hétre megnyitottam azt a lehetőséget, hogy adományozhatnak pénzt az emberek. 19 éven keresztül a Mikulás gyárba nem lehetett adományozni. Én azt hiszem, hogy megint csak megnézném, hogy van-e olyan karitatív szervezet, aki azt mondta, hogy nála nincs pénz mozgás, és nem kér emeldíjas SMS-t, és nem azt teszik ki, hogy küldjetek pénzt, hanem azt, hogy gyertek hozzánk, és még mellé 100 ingyenes programot is biztosít nekik, az embereknek, a látogatóknak, bárkinek. Tehát, hogy ekkor ez történt, és aztán azóta egyébként, ezt el kell mondanom, megnéztem tegnap este.
Na, mi a friss adat?
10,5 millió forintnyi magánadomány érkezett be, ennyivel járultak hozzá az emberek a Mikulás gyár költségeihez, ebben már vannak cégek is, céges felajánlások is, és magánjellegű felajánlások is. 10,5 millió forinttal hozzájárultak ahhoz, hogy a Mikulás gyár költségeit enyhítsék.
A sok kicsi. És közben az adományok súlya, bejelentetted, hogy átlépte az 50 ezer kilós álomhatárt.
Igen, 51 ezer kiló is már tegnap megvolt. Az azt jelenti, hogy az adományok mennyisége az úgy tűnik, hogy jóval több lesz, mint az elmúlt években volt.
És ez szerinted akkor minek köszönhető? Ez nem gondolkodtad el egy kicsit? Hogy lehet, hogy mégiscsak működnek a dolgok?
Adományokat hoznak a magánemberek, és adományoznak a cégek azok, akik megtehetik, nagy cég egyáltalán nem jelentkezett be, azóta sem avval, hogy segítene és kifizetne valamit.
De nem pont a sok kicsi számítana? Hát én a kommentfalakat olvastam végig. Ott tényleg olyanok kommentelnek, és nem úgy, ahogy te mondtad, hogy álprofillal, hanem névvel, arccal, hogy X éve visszük. És igen, ez része a karácsonyi hagyománynak. Tehát miért nem ezekre figyelsz? Tehát miért a nagy támogató a fontos, aki szalagot átvágni akart? Miért nem ez számít, hogy mondjuk végigolvasod, hogy mondjuk nekik mit jelent az, hogy ez már egy hagyományos, bevett formája annak, hogy úgy érzik, hogy ilyenkor segítenek?
Azért, mert ők és te és más nem fogják kifizetni a Mikulás gyár költségeit. Én itt nagyon jól érzem magam ebben a beszélgetésben veled, és finom kávét kaptam. Nem tudom, hogy hogy alakul a jövőm, a Mikulás gyár nem fogja kifizetni az idei költségeit. Nem azért, mert nem szeretné, azért, mert nem tudja. És mivel én felelek a Mikulás gyárért, és eddig is van annyi adósságom, amit már soha nem fogok tudni kifizetni, nem tudom tovább halmozni. Ezt megpróbáltam elég világosan leírni és elmondani. Én nem tudom kifizetni, nincs miből kifizetnem. Nem vagyok hitelképes egyébként, és nem vagyok semmi képes. nincsen miből kifizetni a költségeket. Csinálhatunk olyan mikulásgyárat is, ahol csak egyetlen gyűjtőpontot helyezünk ki, akkor az nem teljesen a mikulásgyár lesz, az alapvetés megmarad, jóval kisebb költségei vannak, ez így van, de akkor az lesz a probléma, hogy na, hát most nem tudom, most nem hívtad meg ezt a föllépőt, nem lesz fény, nem lesz fűtés, nem lesz semmi, akkor az egy másik fajta dolog lesz, ez elképzelhető, hogy meg fog maradni, bár mondom, én jelen pillanatban azt a 27 millió forintos mínusz nincs miből kifizessem.
Jó, tehát akkor gyakorlatilag a 20. jubileumi mikulásgyár idén úgy zár be, hogy 10 milliós mínusszal gyakorlatilag, és az 20 milliós mínusszal, és az a vége, hogy ez a meggyőződésed, hogy többet te nem rendezel.
Óriási dolognak kellene ahhoz történnie, hogy megcsináljam a mikulásgyárat, ahhoz céges támogató szükséges. Én nem mondtam még ki soha, hogy nem lesz többet mikulásgyár, de nem tudom elképzelni. Nincs olyan szenárió, egyáltalán nem látok rá semmi esélyt, hogy ezt bárki föl szeretné karolni, nem szeretné fölkarolni. Aki eddig nem értesült róla, azt már nem tudom, hogy hogyan lehet értesíteni, de nem látok ilyet. És mondom, 5 hétre nyitottuk meg 19 év után azt a lehetőséget, hogy adományozhatnak az emberek. Soha többet, eddig sem kértem, soha többet emberektől magánadományozott, stb. Nem fogok kérni pénzt. Nem mikulásgyára semmire, magamra sem, és más projektre sem. Én
és ha átadod a brandet?
Hát kinek?
Hát mondjuk, hogy ha valaki ezek után szeretné átvenni, átadnád egyébként? Vagy ez annyira, te egyszer azt mondtad a beszélgetés során, hogy ez te vagy, hogy ezt nem tudod elképzelni?
Ezt nagyon-nagyon nehéz volna megtenni. Azt hiszem, hogy még egy óriási csatát kellene vívnom, egyről már beszéltünk, amikor a mikulásgyár érdekeit helyeztem a saját személyes és a saját nevemet, nevem megítélésének előnyére. Azt hiszem, hogy ez megint olyan volna, hogy azt mondanám, hogy mikulásgyár nélkülem, ha a jó szándékot látom, és a jó szándékot tudom, és biztosítva látom, akkor azt mondanám, hogy persze, csinálja ő.
De ugyanakkor meg azt mondod, hogy alig pár hete is a jó szándék így felcsap az egekbe, aztán meg megint ugyanúgy eltűnnek a cégek meg a támogatók. Tehát ez ilyen úgy olyan, mint hogyha neked így sorozatban így gyakorlatilag jönnének ezek a csalódások.
Én egy... Az előbb...
Mondjam.
Említettem a nyugatot. Én azon nőttem föl, így neveltek a szüleim, ezeket hallottam otthon a verseket, aztán én magam elkezdtem olvasni. Minden egyes mondatra tudnék idézni egy igen komoly dolgot. Én azt hiszem, hogy nem vagyok túlborulátó. Én nem vagyok nagyon pesszimista ember. Sőt, hát, hogyha a 20-at is megcsináltam, akkor ott már igencsak valami pozitívumnak is kell lenni, de azt hiszem, hogy nem látom fényesen a jövőt, nem látom az ország jövőjét fényesen, általában a világ jövőjét nem látom fényesen, és úgy gondolom, hogy semmi nem fontos manapság, amit én értéknek tekintek. A talmi az megint csak, de ez már 100-120 évvel ezelőtt ugyanígy volt, ugyanígy belelépünk ugyanabba a folyóba nagyon sokat szorra, és akkor most hadd mondjak még egy mondatot. Rettentően csalódtam az egyik vezető televízióban, amikor olyat adtak a számba, amit ki sem ejtettem egy riport alkalmával, de engem ez nem zavar, sőt büszkén vállalom. Én Iványi Gábornak és az Oltalom Alapítványnak, ahol tudtam, segítettem, próbáltam segíteni. Vittünk adományokat, vittünk mást. Nagyon örülök, hogy ebben az évben az igazi Mikulást, jó lupukkit le tudtuk vinni Dunaújvárosba, és a Dankó utcába is, ahol a gyerekek találkoztak vele. És ugyanígy Tarna Őrsre, ahol szintén én biztosítottam ezt a gyerekeknek, és eszembe jut, amikor meg kellett volna védenünk az Iványi Gábor féle mozgalmat, és voltunk 4000-en talán a Blahalujza téren.
Ott voltál?
Én ott voltam természetesen. Hát nincs olyan ember, a becsületes embernek ott kellett lennie. Rettentő szomorú. Rettentő szomorú. És természetesen az én tevékenységem a fikarcnyi köze nincs az Iványi Gábor féle tevékenységhez. Sem jelentőségét, sem mennyiség, semmit. Hát az milyen társadalom, ahol 4000 ember akarja megvédeni, és az ország 50 vezető művésze és közéleti személyisége hívta föl a figyelmet másfél-két héten rá, hogy ott kell lenni.
Mondjuk Iványi Gábor sem adja fel.
Nem adja föl az Iványi Gábor.
Nem mondja azt, hogy bezárja a
fantasztikus ember.
Megrángatott intézményeit is.
Nem, de már nincs nála egy halom intézmény, már elvették, és a gyerekekkel halljuk és olvassuk, hogy mik történnek. Borzalmasnak tartom, hogy nem tudunk kiállni. Emlékszem a fekete ruhás nővére. Láttam a tanárok tüntetéseit, ott voltam 4 tüntetésen. Volt, hogy 6-700-an voltunk egy tüntetésen. A tanárok mellett. Mit várunk? És ezek után rajtam számon kérik azt, hogy aki annak idején segített 6 évvel ezelőtt a Mikulás gyárán, miért engedtem, hogy segítsen? Hát ez egy valami... Na most nem fogok erős szavakat használni.
Szerintem így is mindenki érti.
Annyit mondhatok, hogy kikérem magamnak.
De szerintem ezt így is mindenki értette. Az a furcsa helyzet van, hogy így karácsony előtt nem sokkal az utolsó idei podcast adásban gyakorlatilag eljutottunk ahhoz a rövid tőmondathoz, amit az eredeti posztodban írtál, hogy nincs mit ünnepelni.
Sajnos nincs. Sajnos nincs.
Hát nem egy ilyen vicceskedő, hohohós beszélgetésre sikerült. Ezt az elején jeleztem a hallgatóknak, de aztán lehet, hogy itt a végére már ők is túl sötétnek érzik ezt az egész beszélgetést.
Az a baj, hogy én alapvetően úgy gondolok magamra, persze az ember én képe az lehet, hogy sokszor téves, pláne ha mostanában belenézek a tükörbe, akkor egész biztosan látom. De én úgy gondolok magamra, mint egy jópofa palira, tehát... Sajnálom, szívesen mesélnék vicceket is egy következő alkalommal, bár viccmesélésben nem vagyok jó, és azokat nem is annyira szeretem.
Lehet, hogy még ki tudja, erre is sor kerül. Hát én nagyon remélem, hogy azért nem ez volt az utolsó alkalom, hogy beszélgettünk. Én minden esetre nagyon szépen köszönöm Zsolnay Endrének, a Mikulás gyár főszervezőjének, tulajdonosának, hogy megtisztelt bennünket azzal, hogy egy ilyen sötét, kicsit nem tudom, borongos beszélgetést így még év végén így letettünk. Remélem, hogy azért ez megfelelt, vagy jól érezted magad, vagy legalább kimondhattad.
Nagyon szépen köszönöm. Egyrészt kimondhattam. Annyit szeretnék mondani, hogy ha ez bárki hallgatja, akkor kérem, hogy...
Ezt azért bárki hallgatni fogja,
igen. Igen, kérem, hogy... tegye fenntartásokkal, ne úgy könyvelje el azt a Zsolnay Endre nevű palit, mint aki sírni akart, mert ez nem volt szándékomban, és még egyet, hogy én nem kértem ezt a beszélgetést, nagyon, nagyon kedves voltál, hogy fölhívtál is, hogy meghívtatok, én természetesen örömmel fogadtam el a lehetőséget, és éltem vele, köszönöm.
Ezek szerint azért a médiát sem lehet teljesen általánosítani és egy kalap alá venni. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljöttél. Én most elköszönök. Gergely Zsófiát hallottátok a Fülk Extrában, és idén akkor utoljára, de januárban remélhetőleg folytatni fogjuk. Addig pedig tudjátok, szokásos, iratkozzatok fel a csatornákra. És én pedig végezetül mindenkinek azt kívánom, hogy legyen olyan az év végéje, ami ennek ő szeretné.